Szervusztok! Lapozatok Jób második fejezetéhez. Kérlek. Innen folytatjuk. Telefonodat kapcsolod ki, mert én is elfelejtettem. Ugye múlt alkalommal áttanulmányoztuk az első fejezetet, elkezdtük Jób könyvét, és hát megkaptuk a hideg zuhanyt. Ugye megismertük Jóbot, hogy nála fedhetetlenebb ember nem élt a földön, ott keleten, ahol ő élt. Isten dicséri Jóbot, hogy fedhetetlen, féli az urat, kerüli a rosszat. És láttunk egy mennyei jelenetet, ugye, amit Jób nem látott, csak mi, ahogy olvassuk a könyvet, ahogy a mennyben ott van Isten a jelenlétében az angyalok, és ott van Sátán. És Sátán vádolja Jóbot, hogy ő csak azért ennyire nemes lelkű, mert te megáldod, mert te védelmezed. És Isten, vedd csak le róla a kezed, majd meglátod, megátkoz téged. És Isten azt mondja, hogy rendben van, Sátán, tedd rá a kezed, de az életét ne bánsd. És emlékszünk arra, hogy a Sátán ezzel az engedéllyel gyakorlatilag mindent megtett, amiben belefért, mindenét elpusztította Jóbnak, az a jószágait, a vagyonát, a házát, és mind a 10 gyermekét. Egyetlen napon elvesztett Jób mindent, és a Sátán tombolt, láttuk így Jób életében, de azt is láttuk, hogy Jób hogyan reagált erre, ami történt, olvastuk a 20. verstől. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, megnyírta a fejét, azután a földre esőbb leborult Isten előtt. Imádta Istent, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. És Jób még ekkor sem káromolta Istent, és nem követette a bűnt. Az ördög szerintem a haját tépte, amikor ez így végbe ment, mert ő abszolút nem erre számított, hanem arra, hogy Jób majd jó oda szól Istennek, hogy hogy merészelsz te, stb. De Jób leborult Isten előtt, és a nehézség közepette dicsérte őt. El sem tudom képzelni, hogy mit élt át Jób. Tehát ezt el lehet olvasni, fel tudom fogni az agyammal, de nem ismerem azt, amin ő átment. Nem tudom felfogni azt a fájdalmat, amin ő keresztül kellett menjen. Plusz még ő nem tudta az előzményeket a mennybe. Ő nem olvasta a Jób könyvét, amikor ő átélte ezt. Nem tudta, hogy mi történik. Ő nem ismerte azt a beszélgetést a Sátán és Isten között. És ez a könyv ugye jogosan, amikor olvassuk, fölvethet egy kérdést, hogy miért enged meg Isten ilyet? Miért enged meg Isten ilyen szenvedést? Hát hadd mondjam el, hogy ez a kérdés nem nyer megválaszolása ebben a könyvben. Nem ez a könyvnek a témája, hogy miért enged meg Isten rossz dolgokat jó emberek életében. Kezdve abból, hogy nincsenek jó emberek. Ugye azt mondja a Biblia, hogy nincs jó egy sem, nincs igaz ember. Miért enged meg Isten? Nem tudom, nem is ez a könyvnek a témája. Sokkal inkább a miért kérdés helyett a könyv azzal foglalkozik, hogy ki van velünk. Jézus van velünk minden helyzetben. Akár átélünk valami ilyet, akár valami hasonlót, akár milyen helyzetben vagyunk az életünkben, Jézus velünk van. És ez a könyvnek az üzenete igazából. No, hát itt folytatjuk most a második fejezetben, hogy mennyi idő telt el, nem tudom, de nézzétek majd meg a második fejezet, nem tudom, mennyi idő telt el így az első és a második fejezet között, de nagyon hasonlít a második fejezet az elsőre. Szinte szó szerint látunk dolgokat megismétlődni, de mégse ugyanaz. Történt egy napon, az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is, és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a Sátánt. Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Emlékeztek valami? Hasonlót olvastunk az első fejezetben is. Megint Istenre fordul a kamera, ott vagyunk a mennynél, és látjuk, hogy Isten előtt ott vannak az angyalok, és oda jön a Sátán is. Ugye beszéltünk erről, hogy a Sátánok bejárása van a mennybe, amikor ez a történet zajlik. És megkérdezi Isten tőle, hogy honnan jössz. Csak újra mondom, amikor Isten föltesz egy kérdést, nem azért kérdezi meg, mert nem tudja rá a választ. Hogy járt a Sátán, elmondanád esetleg? Elég ránézni a Istennek Jób életére, és már pontosan tudja, hogy hol járt a Sátán. Hogy Jób élet egy tragédia, egy katasztrófa lett. És hol jártál? Honnan jössz? Jobb válaszolhatott volna Istennek, ha hallja ezt a kérdést, hogy Uram, itt volt nálam, látod, töltött nálam egy kis időt, nézd meg az életemet. Mi lenne, ha nem rólam beszélgetnétek ezután, Isten, Sátán? Kérlek, keressetek valami más témát. Beszéljetek Ábrahámról, jó? Vagy hogy engem hagyjatok békén. Hát elég sokat fordult az élete azóta, az első fejezet óta. mindezt, amit itt látunk, ezt valószínűleg jobb írta le. Jobb könyvét valószínűleg jobb írta. De csak utólag tudta meg ezeket a dolgokat, amit mi itt a könyv elején elolvashatunk. Ezt ő a legvégén tudta meg. Ezt ne felejtsd el. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted szolgámat, jó volt. Jaj, ne! Ezután nem szoktak jó dolgok történni. Észrevetted szolgámat, jó volt. Nincs hozzá fogható a földön. Fethetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. És figyeld meg, még most is kitartóan fethetetlen. Bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyen. Isten újra elbüszkélkedik Jobbal. És elmondja a sátán előtt, hogy nézd, milyen az élete. Fethetetlen, becsületes, féli az Istent, kerüli a rosszat. Jobb elvesztett mindent, gondold el. Elvesztette a presztisét, elvesztette a vagyonát, elvesztette a családját. Ott ül egy a romjai között. És azt mondja Isten, hogy láttad Jobbot? Fethetetlen, féli az Urat. Elbüszkélkedik vele Isten. Nekem ez nagyon érdekes, mert hogyha átgondolom itt, hogy mi történik, rájövök, hogy Istent nem érdekli, hogy a világ szemében mennyire vagyok sikeres. Hogy mekkora vagyon. Vagy hogy hanyadik helyezést érek el a versenyeken. Isten ezt nem érdekli. Nem ez alapján méri meg az életemet. Itt a világon tapsolnak érte, hogyha valaki ebben szép autója van, nagy eredményeket ér el. Istennek ez nem számít. Jobb, most vesztette el mindent, és azt mondja, hogy nézd, nincs párja ennek az embernek. Isten szereti az embereket, akár gazdag, akár szegény. És ő nem tesz különbséget. Sőt, ha azt mondhatnánk, Istenhez viszonyítva minden ember koldus. Isten szereti Jobbot, így is szerette előtte is. És azt mondja róla, hogy nézd, milyen kitartóan fethetetlen, Jobb kitartott. Mit jelent ez? A jellem azt jelenti, szó szerint, hogy tartása van, gerince van egy embernek. Nézd meg Jobbot, még most is tartása van. Most sem fordult el tőled, hanem ragaszkodik hozzá, mondja Isten. Hogyha meg akarjuk érteni ennek a jelentését, akkor mondok egy párhuzamot. Az épületnek, amiben vagyunk itt, ennek van tartása. Különben egyikünk se jött volna föl ide az emeletre, és nem ülnénk olyan nyugodtan itt egy vasbeton födémen, ha ebben nem hinnénk, hogy ez úgy megtart. És ha kint tombolna a vihar, ami már előfordult néha, és mi itt ülünk bent, nem vonjuk kétségbe, hogy ez az épület el tudja hordozni ennek a terhét. Mert tudjuk, hogy van tartása. És Jobb átélt egy nehéz vihart, egy nagy tomboló időszakot az életében, és tartása van. A jelleme megmaradt. Elvesztett mindent, ami drága volt neki, de az Istenne való kapcsolata megvan, és kitart Isten mellett. Emlékeztek, mint mondott Jézus, hogy az az ember, aki házat épít, de a homokra építi a házát, az olyan ember, mint aki hallja az én beszédeimet, de nem a szerint él. De van olyan ember, aki hallja az én beszédeimet, és a szerint cselekszik, az olyan ember, aki kősziklára építette a házát. Mind a ketten fölhúztak egy szép házat, nem? És azt mondanák, hogy de szép házat építettél. Az alap, amin van, azt nem látjuk. A ház alapja az rejtve van a föld alatt, és ez a ház akkor derül ki, hogy jó alapra épült el, hogyha jön a vihar. A vihar fogja megmutatni, hogy az a tartás ott van-e benne. Amikor jön a vihar, jött a víz, jött a szél, nekifeszült a háznak, és aminek nem volt jó alapja, az összedőlt. És ugyanígy tud egy ember élete összedőlni a nehézségek között, hogyha nincs benne tartás. És Jobb élete itt igazolódik, hogy igenis ott volt egy tartás az életében. Itt a sátán be akarja bizonyítani Istennek, hogy ő nem fair. Ebben a beszélgetésben is, meg a korábbi beszélgetésben is ezt láttuk, hogy Uram, nem vagy igazságos, mert te megvéded Jobbot. Azért van ilyen jól veled, mert megvéded őt. Vedd csak le róla a kezed. És olyan érdekes ez, figyeld meg, hogy a sátán mennyire tudja ezt, hogy Isten véd minket. Néha mi nem tudjuk, keresztények. A sátán meg tudja. Olyan igazságúban kéne meg néha megerősödnünk, amit a sátán jobban tud nálunk Istenről. Hogy ő a mindenható, és véd minket, és nem tudok semmit csinálni, mert megvéded őket. Ezt tudod, hogy Isten így védi az életünket? Mindenünket. Isten velünk van, ezt ő tudja. Te is tudod, hogy Isten velünk van minden nap, minden pillanatban. És a sátán vádolja Jobbot, hogy csak azért szeret, amit teszel érte. Csak vedd le róla a kezed, és majd meglátod, hogy mit tesz. Azt mondja itt sátán Istennek, hogy csak azért szeret téged Jobb, amit teszel érte. Ha belegondolunk, ez nem egy rossz dolog. hogy szeretjük Istent azért, amit tesz értünk. Nem? Hát hálásak vagyunk azért, hogy elküldte a fiát Jézust. Örülünk, hogy meghalt értünk a kereszten, mert ez számunkra az üdvösség. Hálásak vagyunk érte, szeretjük érte Istent. De amit itt mond a sátán, hogy ő csak azért szeret téged, amit kap tőled, amit tettél érte. A csak miattad Isten nem szeretne téged senki, mondja itt a sátán. Ha valamit elveszel tőle, majd megátkoz téged. És mondja Isten, hogy rendben van, lássuk meg. És emlékeztek, mit csinált az ördög, mindenét elpusztította a Jóbnak. Nézzétek meg a 4-es verset. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életért mindent odaad. A sátán még nem elégszik meg ezzel. Azt mondja, hogy jó, elvettem mindenét, a dolgait, a tulajdonait. De jobb még jól van. Az egészségét nem piszkáltam. Na, hadd tegyem rá a kezem az életére. Hadd piszkáljam meg egy kicsit az egészségét, majd meglátod, hogy azért mindent odaad. Tudjátok, hogy ma is a sátán vádol minket? A Jelenések 12 úgy nevezi őt, hogy ő a testvérek vádlója, aki éjjel-nappal vádol minket. És ezért van szükségünk arra, hogy tisztában legyünk Isten igazságával. Hogy amikor a vádló súgja a vádlásokat a mi fülünkbe is, azt le tudjuk rázni, hogy ez nem igaz. Ez Isten igazságával szemben egy hazugság. Jobb mindent elvesztett, de nem kötött kompromisszumot, hanem kitartóan ragaszkodott Istenhez. A mi életünknek van ilyen tartása? Ez akkor derül ki, ha jön egy vihar. Ez akkor derül ki, hogyha jön egy megpróbáltatás. Hogy olyanok vagyunk, mint a bolond ember, akinek homokra épült a háza, vagy pedig olyanok vagyunk, mint a bölcs, akinek sziklára épült a háza. Az alapunkat senki nem látja, mindaddig, amíg nem üt be valami krach. Akkor derül ki, hogy mire épült a ház. Abban mutatkozik meg, hogy van-e tartásunk. Én nagyon hálás vagyok a kegyelemért, mert sok próbában én beigazolódottan nem volt tartásom. Tehát voltak olyan helyzetek, ahol nem tudtam volna azt mondani, hogy igen, kitartóan, fetetetlen maradtam, hanem volt, amikor panaszkodtam, volt, amikor zúgolódtam, volt, amikor vétkeztem, volt, amikor nem Istenhez ragaszkodtam, volt, amikor bepánikoltam, volt, amikor féltem, és én annyira hálás vagyok, hogy jó, igen, Isten tartást szeretne az életemben munkálni, de közben kegyelembe járat, és emlékszem a bukásaimra. És azt gondolom, hogy mindannyian tudnánk példát mondani a saját életünkből. De az is igaz, hogy Isten formál minket. És már nem vagyunk ugyanazok az emberek, hanem az a kegyelem, amit megtapasztalunk, arra tanít minket, hogy még inkább hasonlítsunk Jézusra. Hogy formálódjunk olyannál, milyen ő. Szokták tőlem kérdezni, főleg fiatalok, majd a kérdést fölteszem, akkor megérthető, hogy miért, hogy meddig lehet elmenni, hogy még ne vétkezzek. Ezt általában fiatal srácok vagy lányok kérdezik, hogy hát van egy barátom, és szeretnénk tudni, hogy meddig lehet elmenni, hogy még ameddig még úgy nem kerülünk bajba. Most nyáron voltunk kirándulni, srácok, elvittem a fiaimat, meg páran a Gyüliből Szlovákiába, és elmentünk egy olyan helyre, ahol egy nagy szikla szakadék van. Egy nagyon szép hely. Körülbelül 100 méter szakadék. És így ilyen derékszögben ér véget a szikla, gyönyörű. Ha ott valaki fölteszi ezt a kérdést, hogy meddig mehetek el a szélére, hogy még ne essek el? Ez egy idióta kérdés, nem? Hogy meddig lehetek el, hogy még ne essek le? Tehát ott ennek nincs értelme, nem? Ennek a kérdésnek. Hanem, hogy nem megy oda senki, nem akar leesni. Vagy hogy meddig mehetek közel a tűzhöz, hogy ne égessen meg a tűz? Itt még jó? Buta dolog ez a hozzáállás. Vagy mennyi mérget ihatok, hogy még ne halljak meg? De hogyha visszahelyezzük ebbe a kontextusba, amiről most beszélünk, akkor értjük, hogy a bűntől minél távolabb kell kerülnünk, nem? Tehát nem akarunk kimenni a legszélére, hogy megnézzük, hogy még hol nem kerülünk bajba, hanem a kegyelem arra tanít minket, hogy minél messzebb menjünk el a bűntől. Hogy tartsunk távolságot az életünk minden területén. Hogy inkább vádoljanak minket puritánsággal, hogy hagy Tamás, te vagy, mint a 18. században jönni. Inkább halljam ezt, mint sem az, hogy de menő is. Ja, hogy te keresztény vagy, nem is tudtuk rólad, pedig évek óta ismerünk, nem? Inkább ezt szeretném, hogy naívnak gondoljanak, vagy puritánnak, hogy tartsuk magunkat távol attól, ami kárt okoz nekünk. Jobb életében tartott az alap, tartott az a jellem, ami ott volt benne. az a szép ház, ami ráépült, az most romban áll. A képek a falról leestek, a festék lepán, a bútorok szana szép, mint hogyha egy orkán így végment volna rajta, de az alap tart. Jobb, fedhetetlen maradt, és Isten büszke rá. Hogyha úgy érzed, hogy nehézségben vagy, és két kézzel kell kapaszkodnod Istenbe, akkor ne érezd úgy, hogy ez a gyengeség jele az életedben, hanem ez az erősség az életedben. Az az ember, aki kapaszkodik Istenbe a nehézség idején, az az ember erős. Minél inkább kapaszkodik Istenbe, annál inkább erős. Hogyha te most ilyen helyen vagyok, és azt mondod, Uram, hogy ahhoz, hogy megmaradjak, beléd kell kapaszkodnom, akkor jól teszed. Azt csinálod, mint Jób. Az itt a sátán vágya Jób ellen, figyeld meg, hogyha fizikai fájdalmat okozok neki, mondja itt, hogyha az életét fenyegeti valami, az életért mindent odaad, meg fog átkozni téged. Elfelejtettem, hogy milyen önző, elveszthette a családját, a vagyonát, mindenit, de ha az élete van veszélyben, azért mindent odaad, mondja itt a sátán. És ha belegondolsz, ez egy igaz dolog, az általánosan mondva az emberrel kapcsolatban. Az ember az életért hihetetlen dolgokra képes. Amikor valaki küzd az életért, hogy életben maradjon, hogy még egy levegőt vehessen, hogy még egy falat ételhez hozzájusson. Tegnap néztünk egy filmet a gyerekekkel, egy dél-csendes óceáni ilyen természetfilm volt, és fölidéztek egy történetet egy hajótörésről, amikor bálnavadászok hajótörés szenvedtek, és mentőcsónakba kerültek, és a víz meg a szél sodorta őket át az otlan, a csendes óceánon keresztül, ami ilyen több ezer kilométert sodródtak úgy, hogy se élelmük, se vízük, se halat nem tudtak fogni, semmi forrásuk nem volt. És amikor elkezdtek ezek a tengerészek meghalni, akkor az életben maradottak, elkezdték a holtakat megenni. Mert rájöttek, hogy nincs más lehetőség a túlélésre. 16 emberből 2 ember maradt életben. Úgy, hogy megették azokat, akik meghaltak. Mire képes az ember ahhoz, hogy túléljen? Az életért mindent odaad, mondja itt a sátán. És valószínűleg szempontból igaza van. A sátán itt valamit nagyon jól ért az ember természetéből. Ki fog tartani, mondja Isten. A sátán meg el fog bukni. Jó, akkor lássuk meg. Én azt gondolom, hogy mindannyiunkban, és ne is félre, amit mondok, nem kell megsértődnöd rajta, mindannyiunkban van egy testi ember, ami inkább hasonlít egy állatra, mint egy emberre. Az bukott természetünk, a testi ember, az nagyon állatias tud lenni. Nagyon ösztönös tud lenni. És hihetetlen dolgokra képes. Amit az előbb említettem, hogy túléljen. De mi keresztények vagyunk. És megkaptuk Isten lelkét. És minden nap dönthetünk, hogy test szerint akarunk élni, vagy lélek szerint. A lélek szerinti élet kiszorítja a test cselekedeteit az életünkből. Nekünk, keresztényeknek lehetőségünk van arra, hogy a lélek szerint éljünk, hogy Isten lelke szerint éljünk. Hogy ne a testünk tendenciái érvényesüljenek, hanem vezessen Isten lelke. Nézzétek meg, mit mond itt. 5. vers. Nyújtsad csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira és húsára, majd káromol téged, mondja a sátán. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életére vigyázz. Hogyha éppen nehézségben vagy, akár hasonlít Jóbéra, akár egy teljesen más. Kiálthatsz Istenhez, hogy Uram, nekem a lelkedre van szükségem, hogy ezt a nehézséget veled éljem át. És hogy az életem jó bizonság tudjon maradni. Isten azt mondja itt a sátának, hogy kezedbe adom, de az életére vigyázz. Sátán engedélyt kap, és már ott sincs. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rossz indulatú fekélyekkel, tetőtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakargatta magát, és hamuban ült. Emlékeztek, amikor Isten engedélyt adott Jóbnak az első fejezetben? A sátán nem mondta, hogy beszéljük át a részleteket, hanem egyből ment, és mindent megtett, ami abba belefért. Itt is engedélyt kap, hogy rátegye a kezét Jób életére, és mindent meg fog tenni. Jobbnak nem lúttalpa lesz, vagy bereked, hanem tetőtől talpig fekélyek borítják. És hogy egy kicsit jobban értsük, hogy mik ezek, amik történtek vele, hát nem lapozok oda, de majd mindig mondom, hogy honnan van. Jobb arról ír, hogy mi történt vele ezekben a következő fejezetekben. A 30. fejezetben ír arról, hogy csontjai éjszaka nyilaló fájdalomban voltak. 30. fejezetben szintén a bőre elkezdett lemálani. Gennyes fekélyek voltak rajta, teljesen lesoványodott, írja a 9. fejezetben. Amikor enni akart, a torka annyira fájt, hogy nem tudott enni, 3. fejezet. Belázasodott. Szörnyű depresszióban volt, 7. fejezet. Nem tudott aludni éjjelente, csak forgolódott. Amikor elaludt, akkor rémálmai voltak. A lehellete olyan elviselhetetlen volt, hogy az emberek elfordultak tőle. Nehezen tudott levegőt venni. Belázasodott. A látása elromlott, a fogai kirothattak a szájából. Erős viszketés volt, és férgek lepték el a testét kívülről mindenhol. És mindez hónapokon át. A sátán engedélyt kért, hogy rátehesse a kezét, és ami ebbe belefért. Én nem tudom, hogy milyen betegsége ez. Lehet, hogy nem is csak egy, hanem A-tól Z-ig. De így hónapokon keresztül elképzelhetetlen fájdalomban volt jó. És ez volt a Kelet legtekintélyesebb embere. Gondoljátok el. Aki előtt a fejedelmek meghajoltak. És most Jób, nézzétek meg, Jób fogott egy cserépdarabot, és azzal vakargatta magát, és a hamuban ült. Egyesek úgy gondolják, hogy ez a hamuban ült, ez azt jelenti, hogy Jób kim volt azon a helyen, ahol elégették a szemetet a városon kívül. Volt egy hely, ahol kidobták a dolgokat, és időnként meggyújtották, és Jób kiült erre a helyre. Odaült a sebeit, és vakargatta egy cserépdarabbal. Az ellenségemnek nem kívánnám ezt. Nyomorult ember. És nézzétek meg, mi történik. A dolgok még rosszabbak lettek. A felesége ezt mondta neki. Még most is kitartóan fethetetlen vagy. Átkozz meg Istent, és hallj meg. Amikor már nem lehetett volna rosszabb, akkor jön az ő drága felesége. És most sejtjük már, hogy őt miért hagyta életben a sátán. Ez nem általános felesége, nem kell megsértődni. Csak itt látjuk, hogy jó felesége hogy állt hozzá a dolgokhoz. Megölte a gyerekeket, megölte a jószágokat, a felesége élve maradt. Jobb eszköz volt a sátán kezében élve, mint holtan. Ezt látjuk, hogy miért. Jobb felesége egy ateista volt, aki gyűlölte Istent? Én nem gondolom. Csak egy olyan asszony volt, aki elvesztette mindenét. Akinek meghaltak a gyermekei. 10 gyermeke meghalt egy napon. Én nem csodálkozom, hogy ő így reagált. Nem várnék mást magamtól sem. És látja az ő férjét, akit szeret. Szereti Jobot, és látja, hogy milyen fájdalom között van, és nem bírja elviselni. Ha valakit szeretsz, akkor nem tudod elviselni, hogy ő fájdalom van, és azt mondja, hogy Jób, tudod mit? Átkozz meg Istent, és inkább hallj meg. Ennek legyen vége. Én nem gondolom, hogy ez egy ateista Isten, vagy ateista nő, hanem egyszerűen nem bírja elviselni ezt a helyzetet. Együtt ér ez a férjével, de viszont ezzel a hozzáállásával az ellenség eszköze lett. Tamás, mit mondasz? Az ellenség eszköze lett, mert itt belőle nem Isten szól, hanem az ellenség. Honnan tudom ezt? Úgy, hogy amit mond, az eltávolítja Jobot Istentől. Hogyan lehetek én az ellenségnek az eszköze? Hogy olyan dolgokat mondok valakinek, ami eltávolítja őt Istentől. És gondolj arra, hogy miket szoktunk egymásnak mondani, a családunkban akár, férj és feleség, hogy miket tudunk egymásnak mondani, mennyire tud fájni néha az, amit egymásnak mondunk. Amit mondunk, az közele viszi a másikat Istenhez. Mert ha nem, akkor az ellenség tud minket is használni eszközként. Nem leszünk mi az ördög, meg nem száll meg minket az ördög, de tud a szánk az ördög eszköze lenni. Ahogy mondja Jakab is, hogy ebből a szájból tud kijönni áldás és átok. Miről beszél? Hát erről. Hogy eltávolít valakit Istentől a szánk, amit mondunk, az bánt valakit. Emlékeztek Péterre? Egy jó fickó, szereti Jézus, és megkérdezte Jézus, hogy ti kinek mondtok engem? Te vagy a Krisztus. Ó, Péter! Ezt nem is ember, hanem maga Isten jelentette ki neked. Péter kihúzta magát. És akkor Jézus elkezdett beszélni a következő mondattal, hogy én a keresztre megyek. Nem, Jézus, te nem mész a keresztre. Te nem halhatsz meg. Távozz tőlem, sátán! Hups. Előbb még az egekben volt Péter, és most távozz tőlem, sátán. Ne értsétek félre, nem változott sátánnál Péter, de elkezdett úgy beszélni, mint az ellenség eszköze. Nem, Jézus, te nem mehetsz arra. Vigyázzunk, hogy mit szól a szánk. Azt mondja Jakab, hogy ez a kicsi szerv, ez megfékezhetetlen is. Nagy bajt tud tenni. Kérjünk bölcsességet Istentől, hogy ezzel a kis szervünkkel mit kezdünk. átkozd meg Istent, és hallj meg. Jobb nem hallgatott a feleségére, és jól tette. Emlékeztek, hogy Ádám hallgatott a feleségére az Édenkertben, és nem jól tette. Én tanulom azt, most ez nem egy ilyen demagóg férszöveg, amit most mondtam, én tanulom azt, hogy férjként hallgassak a feleségemre. Mert mi egyek vagyunk. És amit ő lát, a feleségem, az sokszor olyan dolog, amit én nem látok. És rajta keresztül Isten szól hozzám, és ketten együtt jól tudunk menni, jobban tudunk menni, erősebbek vagyunk. És hallgatnom kell rá, de nem mindig. Lehet, hogy van olyan férj, akinek azt kell tanulni, hogy hallgasson többet a feleségére, vannak olyan férj, akinek meg kell tanulnia vezetni a felesége szava ellenére is néha. Nem tudom, hogy te melyik vagy. Emlékszel Ábrahámra, amikor egyszer hallgatott a feleségére, hogy itt van ez a Hágár, esetleg old már meg ezt a problémát, ami itt van. És Ábrahám hallgatott a feleségére, és nagy baj lett belőle. De azt mondja Péter az új szövetségben, hogy ti férjek, éljetek megértően a feleségetekkel. Na akkor most melyik, Tamás? Keresd Istent. Legyen érzékeny a szíved. Figyelj a feleségedre. De ő így felelt. Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni, mondja a feleség. Nem azt mondja, hogy ó, te bolond. Az, akkor visszaadta volna az ellenségnek az eszközét. Akkor ő lenne is. Nem azt mondta, úgy beszélsz, mint a bolondok szoktak. A bolond ember azt gondolja, hogy nincs Isten. Úgy beszélsz éppen, mint egyikük. Ha jót elfogadjuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk, még ebben a helyzetben sem vétkezett jóba szájával. Vannak olyan gyülekezetek, ahol fennkölten hirdetik az egészség és a bőség evangéliumát. Hogyha valaki Istenben hisz, akkor ő egy vagyonos ember lesz. Sőt, soha beteg nem lesz. És ha valaki nem így él keresztényként, akkor arra azt mondják, hogy a hite gyenge. Hát jobbra itt pontosan ez a leírás nem illik, szerintem. Mert éppen se nem vagyonos, és se nem egészséges. Viszont a hite, az bámulatos. És még ezen a helyen sem vétkezett. Ha ezt a tanítást hallgatod, akkor fogd meg és dobd ki a kukába. Jobbnak nincs se vagyona, se egészsége, viszont bámulatos hite van. Jézus nem a bőség evangéliumáról beszél, hanem az élet bőségéről. Hogy azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt bőségben éljetek. Mindabban, amit a Szentlélek ajándékoz nekünk. Szeretet, jóság, kedvesség, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Na, ebben lehetünk gazdagok. Mit tehetett volna Jób felesége, hogyha jól akarja ezt a helyzetet kezelni? Nézzétek meg. Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek lakóhelyükről, a témáni Elifáz, a Suahi Bildád és a Naámi Cófár. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvételt vigasztalják őt. Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszagadták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön 7 nap és 7 éjjel. De egyik sem szólt hozzá, egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy fájdalma van. Ez lett volna az a helyes hozzáállás, amit jó felesége is tehet. Mint ezek a barátok. Kiváló barátok. Ki tudja, hogy milyen messziről jöttek, valószínűleg elég messziről, utaztak, mert meghallották, hogy mi történt Jobbal, mert szeretik Jobot, ilyen barátokra vágyunk mi is. Elifáz, Bildád és Cófár. És amikor meglátják Jobot, akkor megvan a döbbenve, sokkolja őket a látvány, megszagadják a ruhájukat, leülnek mellé a porba, a saját fejükre port szórnak, és ott ülnek mellette csendben 7 nap és 7 éjjel. El tudod képzelni, hogy ott ül valaki mellett 7 nap, 7 éjjel, és nem szóltok egymáshoz? De ők látják, hogy Jobnak milyen fájdalma van, és nem szólnak egy szót sem. Akkor kezdtek a dolgok rosszra fordulni, amikor kinyitották a szájukat. Akkor bénáztak. Akkor rontották el. De amíg nem szóltak, addig tök jó volt. És valószínűleg az odavezető úton így beszélgettek. Ez ugye a későbbi fejezetekből kiderül, hogy miért történhetett ez jobban szerinted, stb. De most így nincs téma, csak ülnek és hallgatnak. 7 napig csöndben ülnek. Kiváló. De ők mit tudtak tenni Jobért? Mi az, amit tudtak tenni itt? Tudod, hogy mennyire vigasztaló szolgálat az, hogyha valaki mást meghallgat? Ha ez a szolgálatod, Isten áldjon téged, mert sok embert megáldasz, hogy odaülsz valaki mellé, és meghallgatod. hogy elmondja neked, hogy mi a baja. És sokszor mi férjek nem fogjuk fel, hogy a feleségünk, amikor beszél arról, hogy mi van vele, akkor csak azt szeretné, hogy valaki hallgassa meg, és nem jó tanácsot szeretne kapni. Csak szeretné, hogy valaki meghallgassa őt. És így Jobbnak az életére áldása az, hogy eljön ez a három barát, és ott ülnek mellette. Szeretnék megáldani, hogy itt vagyunk neked a fájdalmadban, számíthatsz ránk. Észrevetted már az arányokat, hogy két fülünk van és egy szánk. Nem véletlenül van ez így. Azt mondja Jakab is, hogy legyél gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Az arányok jól mutatják a helyzetet. Ülj le valaki mellé, aki szenved. Ülj valaki mellett, és csak hallgass. Legyél ott neki. Szeresd őt így, hogy ott vagy. És tudhatja, hogy nincs egyedül azban, amin átmegy. Legyél mellette. Látogasd meg, hogyha tudod, hogy szenved. Legyél a közelében. Fejezd ki ezzel, hogy fontos neked. Vigasztalás van abban, hogyha valaki mellé így odaülünk. Ha valaki gyászol, ha valaki szenved. Ne kérdezgesd. Ha ő kérdez tőled, akkor válaszolj. Lehet, hogy eljön az idő, hogy válaszolhatsz, és válaszolj az igéből. Ne a véleményedet mondd, hogy szerintem azért van ez így. Hanem válaszolj Isten igazságával. Ne a véleményeddel. Jézus is így van mellettünk. Közelebb van, mint egy testvér. Velünk van minden nap. Te is lehetsz így valakivel. Lehetsz ilyen gyógyír valakinek. Sokszor ott rontjuk el, amikor kinyitjuk a szánkat. És akarunk valami okosat mondani. És hogyha ez a három barát valamit akart mondani Jobbnak, hogyha valami okosat akartak volna mondani, akkor minimum át kellett volna élniük azt, amit Jobb. Mert különben fogalmuk nincs, hogy Jobb hol jár. És sokszor így vagyunk, ha valaki más olyanon megy át, amin fogalmunk nincs, hogy az milyen, a legjobb dolog, ha nem szólunk. Vagy ha szólunk, akkor nagyon óvatosan járunk. Legyél ott. Főz egy levest. Öleld meg. Ez lesz a legnagyobb áldás ezen a helyen. És legyél kegyelmes ezzel az emberrel, mert olyan dolgokat fog mondani, amit lehet, hogy később már tudja, hogy nem volt igaz. Egy ember, aki fájdalmon megy át, aki gyászol, néha nem lát tisztán. Még akár Istennel kapcsolatban sem. És akkor nem kell kijavítani minden mondatát. Hogy, ja, mégse úgy, hanem engedd, hogy átrágja azt a helyzetet Isten előtt. Hogy átjusson rajta. Legyél ott vele is. Hogyha kell ima neki, akkor imádkozz érte. Szenvedj, amíg szenved, ülj mellette. Legyél ott. De Tamás, figyelj, én vagyok az az ember, akinek szüksége van, hogy valaki mellém üljön. Én vagyok az, aki most szenved. Én vagyok az, aki nehézségem megy át. És mellém nem ül senki. Eljövök a gyülekezetbe, és nem szól hozzám senki. Nem jön. Figyelj, van ilyen helyzet is, de ha te ezen a helyen vagy, akkor te legyél az, aki odamész valakihez. Próbáld ki. Jaj, de én szeretném, hogy akkor próbáld ki azt, hogy most félreteszed, és odamész valakihez. Menj oda valakihez. Kérdezd meg, hogy hogy van. Vagy hogy miért imádkozhatsz. A bajok ott kezdődtek, amikor kinyitották a szájukat. Harmadik fejezetet gyorsan átveszük. Röviden. Végre kinyitotta Jobb a száját. És megátkozta születése napját. Megszólalt Jobb, és ezt mondta. Vesszen el az a nap. Vesszen el a nap, amelyen születtem, az éjszaka, mely tudta, hogy fiú fogant. Legyen sötét az a nap, ne törődjék vele Isten odafönt, ne nagyogról rajta napsugár. Vegye birtokba sötétség a halál árnyéka, lakozzék rajta felhő, nappali sötétség tegye rémessé. Az a nap, amikor megszülettem. Jobb azt mondja, hogy miért is születtem meg? 7 napig nem szóltak semmit, gondold el. Nem mondta, hogy figyelsz, ha WC-re kell mennetek. Semmi, meg se szólalnak. És amikor megszólal Jobb, akkor azt mondja, hogy átkozott a nap, amikor világra jöttem. Bár sose születtem volna meg. Ismered ezt a fájdalmat esetleg? Én megmondom őszintén, én nem jártam ezen a helyen, ahogy Jobb. Nem tudom, milyen ez. De átkozza a születése napját. Bárcsak sose születtem volna meg. Minden, amiért éltem, a család, ami fontos volt nekem, az elveszett. Fájdalom van a szívemben, fájdalom van a testemben, és elviselhetetlen. Azt az éjszakát vaksötét ragadja el, ne kerüljön az év napjai közé. Töröljék is ki azt a napot a naptárból. Ne számítson bele a hónapok számába. Legyen az az éjszaka meddő. Ne legyen akkor újongás. Roncsák meg, akik képesek megátkozni a nappalt, felingerelni a leviátánt. Azt mondja, legyenek még kuruzslók is, akik megátkozzák azt a napot. Fölidézik az ősi sárkányt, leviátánt. Sötétüljenek el annak alkonyatán a csillagok, hiába várjon világosságra. Ne lássa meg a hajnal napsugarait, mert nem zárta be anyám méhének ajtaját, és nem rejtette el szemem elől a nyomorúságot. Jobb tele van fájdalommal, és ezek a mondatok ebből hangzanak el. Miért nem haltam meg, amikor születtem? Mondja. Miért nem haltam meg, amikor megszülettem? Miért nem múltam ki, amikor anyám méhéből kijöttem? Miért is vettek engem térdre és emlőkre, hogy szopjak? Először azt mondja, hogy miért születtem meg, vagy azt nem mondja, hogy miért nem haltam meg a születésem pillanatában. Nézd meg a 13. verset. Akkor most feküdnék és békén lehetnék, akkor aludnék és nyugalmam volna. Itt van egy fontos dolog. Amikor olvassuk Jób könyvét, akkor tudnunk kell, hogy ez a könyv ezt a Szentlélek ihlette. Ez a könyv Isten igéjének része, és minden szó ihletet. De ez nem azt jelenti, hogy minden gondolat helyes benne. Amikor Jób beszél, sokszor olyan dolgokat fog mondani, amik nem lesznek igazak. Sőt, amikor halljuk majd a három barátnak a válaszát, égtelen baromságokat fognak mondani Istenről. Hogy az igaz ember, az mindig igaz, az mindig jól él, aki szenved, az biztos vétkezett. Ezek baromságok. De mégis olvasnunk kell, leírattak, és észre kell vennünk, hogy mi az, amit ki kell dobnunk ebből. Azért hangzik el, mert ez valakinek a véleménye, valakinek a nézőpontja, de nem igazság. És ez egy olyan dolog, ami nagyon fontos, amit szeretnék ma megemlíteni. Azt mondja, hogy ha meghalnék, nyugalmam lenne. Néha az ördög becsap minket ezzel a gondolattal. Ó, bárcsak meghalnék, vége lenne a fájdalmamnak. Emlékeztek, hogy mit csinált Sátán Jézussal, amikor megkísértette? Fölvitte őt a templom párkányára, és mondta, hogy vesd le magad. Mindenki tudni fogja, hogy te vagy a messiás, mert az angyalok majd megóvnak téged. A Sátán szereti felhozni ezt a gondolatot, így a halál gondolatát, hogy hó, hát az a nyugalom, végre véget érnek a szenvedések. Nekünk nem a halál a nyugalmunk, nem a sír, hanem a menny. Nem akkor nyugszunk meg, amikor meghalunk, számunkra a nyugalom az Krisztusban van. A halál az véglegesíti azt az állapotot, amiben már most vagyunk. Ha valaki most elveszett, és így találkozik a halállal, Krisztus nélkül, annak sokkal rosszabb lesz. Emlékeztek, jött egy démon megszállott fiú apja Jézushoz, és mondja, hogy Jézus, gyógyíts meg a fiamat, démon van benne, és ez a démon tűzbe veti őt, állandóan bajba sodorja, el akarja pusztítani őt. A Sátán az, aki el akarja pusztítani az életünket. Ez egy nagy hazugság, amit itt látunk. Ha eldobom az életem, akkor végre nincs több fájdalom. Mi lelki lények vagyunk, emberek. Ha a testünk meghal, a lelkünk tovább él. A halál nem a nyugalom helye. A menny a nyugalom helye. A föld királyaival és tanácsosaival, akik kőhalmokat építenek maguknak, vagy a fejedelmekkel, akiknek aranyuk van, és ezüsttel töltötték meg házaikat. Vagy miért nem lettem olyan, mint az elásott koraszülött, mint a világosságot nem látott csecsemő, úgy megszűnik a bűnösök nyugtalansága, megnyugszanak, akiknek erejük ellankadt. A foglyok ott minnyájan nyugton vannak, nem hajtják a hajcsárok hangját. Nem hallják a hajcsárok hangját. Egyforma ott a kicsiny és a nagy, és a rabszolga megszabadul urától. Nem fogunk minden verset áttanulmányozni Jób könyvében, pont az elmondott okok miatt. Mert egy csomó olyan dolog van benne, amiben nem akarjuk erősíteni magunkat. Különösen majd, amit ez a három barát mond, elmondják a tipjeiket, hogy jó, tudod, mi megfejtettük, hogy te miért szenved. Fejezeteken, 30 fejezeten, nem fogjuk mindegyiket megnézni. Néha tudjuk, hogy a fejünkben is vannak olyan gondolatok, amit Isten igéjének felül kell írnia. Nem akarjuk olyan gondolatokkal erősíteni, ami a tévedéseinkben erősít. Isten véleménye sokkal fontosabb, mint az emberek véleménye. De, hadd mondjak valamit. Amikor olvassuk majd ezeket a... három barátnak a véleményét, látjuk, hogy nagyon okosak. Okosak. Azt gondolnánk nem, hogy Ábrám idején, amikor ez a könyv íródott, az emberek oly buták voltak. nem is volt áram, meg nem tudtok autóval járni, nem tudták mi az az internet, biztos oly sötét korszak volt. Valószínűleg sokkal okosabbak voltak, mint így, a szellemi képességeiket tekintve. Okosak voltak, de tévednek. Azzal kapcsolatban, amit mondanak. Én olyan hálás vagyok, hogy a Biblia, meg Isten igazságai, az nem az intellektusomra van építve, hogy mennyit tudok fölfogni. Mert a Biblia az olyan egyszerű tud lenni, hogy egy gyermek is megérti. És olyan mély tud lenni, hogy egy tudós is bőven tud úszkálni benne, így olyan mélyre tud ásni. Ha kell, az én gyermekeim megértik az evangéliumot, és úgy átszületnek általa. Még egy dolog, aztán még megnézzük a fejezet végét. Jobb könyve, olyan érdekes, a legrégebbi könyv a Bibliában, és mégis olyan dolgokat ír le tudományos oldalról, ami pár száz éve tudnak csak ma igazolni a fizikában, vagy a biológiában, vagy a földrajzban. Beszél arról, hogy hogyan működnek a vízáramlatok. Jobb könyvében ezt Jobb elmondja. Vagy hogy hogyan járnak a szelek a föld. Ezeket nem olyan régóta tudjuk. Ezeket az áramlatokat. Jobb meg beszél róla. Vagy hogy a föld gömbölyű. Benne van. Kopernikusnak még bajba került, amikor ezt merte állítani. Jobb már tudta. Látni fogjuk, hogy sokszor téved ez a három barát. Na, olvassuk végig a fejezetet. Miért is ad világosságot a nyomorultnak, és életet a megkeseredett lelkűnek, akik várják a halál, de hiába, pedig jobban keresik, mint az elrejtett kincset. Akik újjongva örülnek, örvendezzenek, ha megtalálták a sírt, az útvesztőbe jutott embernek, akit Isten kerített be. Mert mielőtt eszem, sóhajtozom, kitör belőlem az ordítás, mint a vízfolyás. Mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám. Amitől rettegtem, azért utol engem. Nincs pihenésem, se csendességem, nincs nyugalmam, remegés jött rám. Bárcsak most halnék meg. Bárcsak meghaltam volna, bárcsak sose születtem volna meg, bárcsak meghaltam volna születésem pillanatában, bárcsak most halnék meg. Itt tart Jobb most. Nem átkozza Istent, csak átkozza a napját, amikor megszületett. Mi értelme így élni? Mindenem oda van, ami drága volt. Mindenem tönkrement. Itt mond egy nagyon érdekes dolgot, amit szeretném, hogyha meghallanál. Azt mondja, hogy amitől féltem, az jött rám. Amitől a legjobban féltem, az történt meg. Emlékszel még, amikor a Jobbnak a fiai időnként ünnepeltek? Akkor Jobb áldozatot mutatott beértük, hogy hát ha a szívükben volt valami vétek, valahogy rossz hozzáállás, és ő áldozatot mutatott beértük, nehogy valami baj érjen minket. És most már értjük, hogy ez nem mindig volt olyan tiszta motivációból, sokszor félelemből. És itt látjuk, hogy milyen képe van Istenről. Nem igazán jó képe van Istenről minden szempontból. Én szeretnék egy történetet mondani, lehet, hogy benned is vannak ilyen félelmek. Hogy mi fog történni. Jó, csak az ne történjen. Van egy pásztor, aki én nagyon szeretek, Sári is jól ismeri, Amerikában szolgál, ő egy nagyon jó tanító, nagyon jó példa előttem. Ő neki meghalt a felesége, amikor szolgálta Istent egy autóbalesetben. És pár évvel később, vagy lehet, hogy most fordítva, lehet, hogy sorrendet rosszul mondom, meghalt a lánya is, az egyik lánya, 5 gyermeke volt, meghalt a felesége, és meghalt a lánya. És olyan jól látni ezen az emberen, hogy mindezen keresztül úgy ment át, hogy nem keseredett meg, hanem még jobban várja a mennyet. Mert tudja, hogy a felesége is és a lánya is ott vannak az Úr előtt. És tovább tudott menni, és örömmel szolgálja Isten. De elmondott egy történetet az egyik tanításban, mikor már megtörtént ez a két haláleset a családjában, egyszer megbeszélt egy találkozót azzal a hölgyel, akivel utána összeházasodott a második feleségével, és a felesége nem jött el a megbeszélt időpontra. Nem volt ott. És gondolta, hogy biztos késik, eltelt 5 perc, eltelt 10 perc, és benne elkezdett fölépülni egy félelem, hogy már kétszer megtörtént egy tragédia, biztos most is tragédia történt. Hívta a telefonját, nem vette föl a felesége. Hívta újra, nem vette fel. És ahogy teltek a percek, egyre nőtt benne a félelem. Egyre nőtt benne az, hogy mi történhetett. És nem tudom, mennyi idő telt, nem emlékszem pontosan, de olyan félelem lett urrá rajta, hogy teljesen lebénult. Nem tudott semmit csinálni. És akkor Isten szólt hozzá azon a helyen. És azt mondta neki, hogy megkérdezte tőle, hogy Johnnak hívják ezt az embert, hogy John, elhiszed, hogy szeretlek? És ez volt, amit akkor neki hallania kellett. John, elhiszed, hogy szeretlek? Mert hogyha elhiszed, hogy szeretlek, akkor tudod, hogy minden, ami történik az életedben, az a lehető legjobb. Én csak azt teszem veled, ami neked a legjobb. Nem kell félned. Ez kellett az agyában végig futtatnia, hogy lehet, hogy az első felesége meghalt, de az is Isten lehető legjobb terve volt az életükre. És abból Isten a legjobbat tudta kihozni. Meghalt a lánya, és abból is Isten ki tudta hozni a legjobbat. És most, nem tudva, hogy mi történt, Isten azt kérdezte, hogy elhiszed, hogy szeretlek? Hogy vigyázok rád, hogy a kezemben vagy? Hogy mindig csak jót teszek veled? És képzeljétek el, eltelt 5 perc, a felesége bekanyarodott a sarkon, és megérkezett. Ja, drágám, ne haragudj, találkoztam valakivel a gyülekezetből, beszélgettem, és lemerült a telefonom, nem tudtam szólni neked. Az egész egy ilyen banális dolog volt, de mégis egy nagyon erőteljes lecke. Vannak félelmeink, amitől rettegnénk, hogy megtörténjen. Jóbit azt mondja, hogy amitől a legjobban féltem, az történt meg. Tudod, hogy velünk csak az történhet, amit a szerető apukánk megenged az életünkben? És nem kell félelemben járnunk, ő nem a félelem lelkét adta nekünk. Azt mondja az 1 János levele, hogy aki megismeri Isten szeretetét, a szeretet kiűzi a félelmet. Amikor megismerjük ezt a szeretetet Istentől, hogy hogy szeret minket, akkor nem marad hely félelemnek az életünkben. Hogy... akkor tudjuk, hogy Isten a kezében tartja az életünket, és őt a szeretete motiválja mindig. Olyan sötéten tudjuk látni a dolgokat néha, amikor valami beárnyékol minket. Emlékeztek Illésre, amikor hatalmas győzelmet szerzett az Úr nevének a Kármelhegyen, és utána Jezábel azt mondta, hogy jaj, Illés, most meghalsz. És ő meg futott az élet, hogy jaj, inkább halljak meg. Egy pillanat alatt átbillent, és rosszul látta a dolgokat. Vagy amikor Jónás ott volt Ninivénél, Uram, ölj meg, ne is éljek tovább. Pál is írja egy ilyet. Képzeljétek, azt írja, hogy amikor Efézusban voltunk, olyan nyomás volt az életünkön, hogy már a saját életünk felől is kétségbe estünk. Azt gondoltuk, hogy a legjobb lenne nekünk, ha most meghalnánk. Írja a 2 Korintus 1-ben. A dolgok tudnak olyan nehézé válni, amikor azt gondoljuk, hogy a legjobb lenne most, ha meghalnék. Egyikük sem mondta azt, hogy kardomba dőlök, hanem Uram, vedd el az életem. Mi nem rendelkezünk a saját életünk felett. De jobb volna meghalni, mondják ezek itt ezen a helyen. Szeretnék felolvasni egy igeverset, ezzel fogjuk bezárni itt a 2 Korintusban, mert ez egy olyan gondolat, amit át szeretnék adni nektek. 2 Korintus 3. Ugyanitt írja Pál azt az előző gondolatot, amit mondtam. 2 Korintus 4, bocsánat, 16. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Ennek a levélnek az elején írta azt, hogy Efézusban olyan helyzetbe kerültünk, hogy a saját életünk felől kétségbe estünk. Amikor a külső emberünk megromlik, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudod, hogy ez történik mindnyájunkkal? A külső emberünk megromlik. De a belső emberünk megújulhat napról napra. Nem hónapról hónapra. Napról napra. Hogyan? Hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Pál azt mondta, ez az én napi erőm, hogy kinyitom a Bibliát, hogy olvasom, hogy Isten veled vagyok, hogy nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanokra. Pedig Pál nagyon, nagyon komoly dolgú kommentált. Hajótörés, börtön, megkövezés, elutasítás, hogy én mire nézek, írja. Ez a görög szkópeó szó, amiből a mikroszkópot nyerjük. Mire figyelek, mire összpontosítok? A nem látható dolgokra. az örökkévaló dolgokra. Amiről írja Péter, hogy arra az a romolhatatlan, tökéletes reménységre, ami a mennyben van félretéve számunkra. Arra figyelek. Ez ad nekem erőt, amikor nehézségeken megyek hát, amikor a külső emberem megromlik, amikor küzdelem van. Nem csüggedek el, mert az én reménységem romolhatatlan, és félre van téve nekem a mennyben. Az örökkévaló dolgokra nézek. Nekünk könnyebb ez, mint Jobbnak. Elhiszed nekem? Nekünk itt van a kezünkben a Biblia. Jobb nem tudta megcsinálni azt, hogy hát, meg felolvasom Dávid egyik zsoltárát. Most úgy kell, hogy szóljon. Neki nem volt Biblia a kezében. És mégis kitartott. Átrágta Isten előtt ezt a helyzetet. Még egy gondolat. Jobb azért szenvedett, mert az az Isten ismeret, ami benne volt, nem volt elég arra, hogy kezelje ezt a helyzetet, amibe került. Nem ismerte még Istent annyira, mint a könyv végén, amikor mondja, hogy most már látlak a szemeimmel. És tudod, hogy mindannyian ilyen helyzetekbe kerülünk? Olyan helyzetekbe enged Isten, amikor a jelen Isten ismeretünk kevés. De azért csinálja Isten ezt, hogy szétrobbantsa azt a keretet, amiben Isten próbáltuk beletuszkolni, és hogy még jobban ismerhessük Istent. Mondok nektek erre egy példát a Bibliából. Amikor olvassuk a János evangéliumában, hogy Jézus nagyon szerette Mártát, Máriát és Lázárt. Egyik nap Lázár nagyon megbetegedett, és Márta és Mária küldött Jézusért, hogy Lázár, akit annyira szeretsz, beteg. Erre Jézus még két napig ott volt azon a helyen, ahol addig tartózkodott. Azt várták volna, hogy ó, akkor futás, Lázár beteg, és jön és meggyógyítja. Ezt várták, de Isten nem ezt csinálta, hanem még két napig várt, amíg Lázár meghalt. És amikor megérkezik Jézus, mert két nap után eljön, azt mondják, hogy Jézus, hol voltál? Ha itt lettél volna, akkor Lázár nem hal meg. Értitek, hogy mit mondanak ezzel? Jézus, ha eljöttél volna, meg tudtad volna gyógyítani Lázárt. Mi tudjuk, hogy te erre képes vagy. Ezt várták volna tőle. Ez volt az ő Isten ismeretük. Hogy hát ha Lázár beteg, Jézus szereti, meggyógyítja. De Jézus nem ezt csinálta. És az ő Isten képük darabokban van. Jézus azt mondja, hogy föl fog támadni. Jó, Lázár jó lesz. Persze, tudom, mondja Márta, hát majd a feltámadáskor. A teológiájával nincs probléma, csak a teológiája azon a helyen nem hoz neki vigasztalást. Jól ismeri a dolgokat, meg hogy mi a végidők eseményei, de azon a helyen ez nem elég neki. És tudjátok, hogy mit mond neki Jézus? Én vagyok a feltámadás és az élet. Nem a teológiája kellett, hogy megtartsa, hanem hogy Jézus ott van vele. Az a kép, amit addig tudott Jézusról, az kevés volt. És Isten megengedett olyan helyzetet, hogy ez gyirdurc tét darabokra esett. Oh! Viszont olyan dolgot ismerhetett meg Jézusból, amit addig nem. Én vagyok az, Márta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Itt, aki veled beszél. És Márta el tudott menni onnan békességgel. Lázár még nem támad fel, de Márta már el tudott menni onnan békességgel. Jézus feltámasztotta Lázárt, de nem ez kellett a békességéhez, hanem hogy tudja, hogy kicsoda Jézus. Lehet, hogy Isten egy olyan helyzetet enged meg az életedben, amikor szétesik az Isten képed. Amikor amit addig tudtál róla, az nem elég. És feszegeti a kereteket az Úr. Engedd meg, hogy felülírja azt a képet, felülírja azt, amit eddig tudtál Jézusról. Hogy tudd, hogy az ő szeretete nagyobb annál, mint amit eddig megismertél. Hogy ő hűséges, ő veled van. Hogy ő a feltámadás és az élet. Ő az út és az igazság. Ő az élet kenyere. Ő a világ világossága. Nekünk Jézus kell minden helyzetben. És ő magát adja nekünk. Még tudnék annyi mindent mondani, de nem élek vissza az időtökkel. Imádkozunk. Jézus, köszönjük, hogy adtad ezt a könyvet, Jobb könyvét. Jobb ezt így olvasni, mint átmenni rajta. Nem kívánnánk senkinek, magunknak aztán végképp nem. De Uram, az az imánk, hogy taníts meg azt, amit Jobbnak meg kellett tanulnia. Hogy jobban ismerjünk téged. És Uram, nem szeretnénk megelégenni azzal, ahogy most ismerünk. Szeretnénk, vágyunk arra, hogy felépíts minket, Uram, hogy egy jellemes ember legyünk abból, ahogy megismerünk téged. Hogy felfedezzük a te szeretetednek a mélységét, a magasságát, a hosszúságát, a szélességét. És Uram, köszönjük, hogy te engedsz meg, bármilyen helyzetben is élünk, te engedd meg ezeket a helyzeteket az életünkben. Nem vagyunk kiszolgáltatva az ellenségnek, hanem a te kezedben vagyunk. És Uram, mi szeretnénk minden helyzetet elfogadni tőled, és kérni, hogy formáld az életünket ezeken a helyzeteken keresztül. Formáld az életünket azzá, amivé tervezted, hogy jobban hasonlítsunk rád, hogy jobban megismerhessünk téged. Ahogy Ászáf is írja a Zsoltárában, hogy én felindultam, amikor láttam a bűnösök jólétét. De amikor elmentem a te templomodba, akkor megláttalak téged. Megértettem, hogy milyen végük lesz. Mert ez az, ami megvigasztal minket, amikor meglátunk téged. Uram, én imádkozom minden testvéremért, akármilyen helyzetben is van most, hogy megláthasson téged. Hogy megláthassunk téged. Hogy ki vagy te. Mert ez vigasztal minket. Erre van szükségünk. A mai napban, a mostani estén, Uram, hadd lássunk meg téged, hogy ki vagy te. Te ugyanaz az Isten vagy. Nem változol. Hogy az erőd nem fogyott el. A szereteted nem vonod meg tőlünk. Hogy hűséges vagy minden ígéretedhez. Hadd lássuk meg, Jézus. És Uram, imádkozom, amikor mi lehetünk jó barát valaki mellett, aki szenved, akkor hadd tudjunk csöndbe maradni. És adj nekünk bölcsességet, ahogy mondja az ige, hogy bölcsesség van a hallgatásban, és add, hogy késedelmesek legyünk a szólásra. De ha szólunk, akkor tőled tudjunk szólni. Ezt a te nevedben kérjük, Jézus. Amen. Amen.